Jean Jean-Charles, e világnak javai. Az öreg úr a végét járta, s ezzel tisztában is volt. Ágyánál összegyűltek gyermekei, unokái, sőt ott volt néhány dédunokája is. Az öreg úr ebből a tömegből nem szeretett senkit. Igaz, egész életében azért csatározott, hogy megszerezze, majd megőrizze, sőt növelje vagyonát, ám csak azért, mert magát a harcot szerette. Továbbá, mert valamivel így úgy, de agyon kell ütnie az idejét az embernek. Mivel nem volt képes megszeretni senkit, a pénzt szerette, s kivétel nélkül utálta azokat, akik túlélik őt, és majd elosztják maguk között a javait. De végrendeletében semmi olyat nem vett föl, ami ezt lehetetlenné tette volna a számukra. Legidősebbik fia, a 65 éves, düllett szemű, festett hajú Bernard a haldokló ágya fölé hajolt. Álljálják te ezt, mormolták a pergamenszerű ajkak. Az öreg urat még egyszer utoljára megrázkódtatta az afölött való sajnálkozás, hogy ebben az egész családban, holott ez is az ő műve, egyetlen szeretnivaló lényt sem talál. Majd az öreg szív megszűnt dobogni. A végrendelet ismertetése szer fölött derűs légkörben zajlott le. A néha ilyen teljes egyenlőség szellemében intézkedett, bizonyságot téve arról, hogy semmi némű részrehajlást nem ismer. Egyszerűen az örökösökre bízta annak gondját, hogy miként osztják el egymás közt a roppant méretű ház ingóságait. A testamentum felolvasását követően Bernard szólalt meg. Szememben nem vitás, mondta, hogy szeretett atyánk, illetve nagybátyánk a maga kötekedő módján úgy gondolta, mi most majd egymás kezéből rángatjuk ki még a legkisebb poharat vagy sótartót is. Én viszont, hogy minden surlódást elkerüljünk, azt látnám célszerűnek, ha minden itt található holmit elárvereznénk. A közjegyző okosnak minősítette az indítványt, melyhez aztán néhány kölcsönös gonoszkodó igratás után mindenki csatlakozott. Az árverés szép számmal vonzotta oda a régiségkereskedőket, olyannyira, hogy a becsüsnek két segítőtársat kellett maga mellé vennie. Némelyik licit olyan magasra szökött, hogy a teremben jelenlévő örökösök fejében megfordult a kérdés, vajon nem jártak-e túl könnyelműen ezzel a kiárusítással. Ám a legaggályoskodóbbakat is megvigasztalta, még olyan tárgyak esetében is csak úgy özönlő pénz, amely tárgyakért ők maguk egy likas petákot nem adtak volna. Példának okáért volt egy Ming korszakbéli festett fa buddha szobor 1850-ben készült másolata, melyet egy kis törékeny, szőke fiatalasszony próbált elhalászni vetélytársa egy bágyattal rá licitáló vidéki régiségkereskedő orra elől. A fiatal nő meglehetősen szerényen volt öltözve, és ujjai görcsösen görbültek rá egy kopott retikül zárjára. Amikor a licit végül az ő javára dőlt el, halvány szemében a megkönnyebbülés könnyei jelentek meg. Nyomban föl is pattant a helyéről, és az emelvényhez járult, hogy tüstént kifizesse és átvegye butháját. A becsis futó mosolyt lövelt feléje. Az ifjú nő szenvedélyes honoksága már a licit folyamán is annyira meghatotta, hogy a kelleténél a másodperc tört részével hamarabb kobbantott kalapácsával. Amikor a fiatal szőkenő hazaért, már a csukott ajtó mögül szitkozódásokat hallott, melyekbe belevegyült Brigitte-nek, idősebbik lányának a bömbölése. Belépésekor a férje haragtól eltorzult ábrázattal fordult feléje. Az asszony tüstént látta rajta, hogy megint ivott. Brigitte még egyre zokogva szedegette össze a padlóról egy hamutartó maradványait. Elejtette ez a két bal kéz, ahogy kiüríteni vitte. Már emelte a karját, hogy még egy pofont lekenjen a lányának, de a buddha láttára mozdulata megmeredt a levegőben. A fiatalasszony riadtan szorította a karjaiba a szobrot. Hát ez meg mi a csuda? Recsent a borízű hang. Ajándék. Ajándék. Kitől? Bert nénitől. A véreres szem gyanakvóvá szűkült. Soha a büdös életben nem láttam eféle bigyót Bert néninél. Jaj neked, ha hazudsz! De én még a végére járok ennek, hallod? Sikerült kikerülnie a fenyegető kart, s átszaladnia a kis szalomba. Körülnézett, de sehol sem talált olyan helyet, ahol az értékes Buddha biztonságban lehetett volna a dühöngő vadállattól. Jobb hián a beépített fehér nemű szekrényben egy halom szalvéta tetejére rakta gyöngéden, s hamar beburkolt a rongyokkal, hogy baja ne essék. Hallotta, amit a konyhában valaki megtölt egy poharat, és felsúhajtott, de nem igazán mélyen. Megszokta már a poklot. Ha a férje csak megsejti, hogy ő ebbe a vásárlásba minden megtakarított pénzecskéjét beleölte, nyilván meggyilkolja. De Bert néni derékasszony, biztos, hogy hallgatni fog, mint a sír. Már be volt avatva a titokba. Miközben megterített, elmerült emlékeiben. 10 éves volt, amikor először is utoljára megfordult abban a káprázatos házban. Mosónő édesanyja maga vitte el onnan a szennyest, és hozta meg a tisztát. Az öreg úrral, aki a ház lakója volt, nehezen lehetett kijönni. Minden esetre nagyon meg volt elégedve a csipketerítők fehérségével, meg azzal a móddal, ahogyan éppen csak egy kicsit lettek kikeményítve, viszont csodálatos pontossággal kivasalva. Az öreg úr aznap éppen akkor bukkant föl, amikor ő a Buddhát nézegette, ugyanazt a Buddhát, mely most a beépített szekrényben pihent. Akkoriban egy halványan megvilágított benyíló félében állt, külön talapzaton. A kislány riadtan rezzent össze a mogorva hangra. Tetszik neked? Ő bólintott, de ahhoz, hogy szóljon is, túlságosan meg volt szeppenve. Hogy hívnak? Delfinnek. Sikerült alig hallhatóan kinyögnie. Az öreg úr egy pillanatig rajta legeltette a tekintetét, majd összevonta szemöldökét, sóhajtott, végül megvonta a vállát. Sarkon fordult, és minden további szó nélkül elment, Delfin pedig ismét átadhatta magát a szemlélődés ájult gyönyörének. Soha semmilyen más tárgy nem igézte meg ennyire. Egyetlen kirakati játékbaba után sem sóvárgott így. Az volt a leghőbb vágya, hogy megérintesse ezt a sötétvörös, aranyvízfényű fadarabot. Azután az édesanyja elráncigálta onnét, de a Buddha képe azóta sem hagyta el Delfint, akár csak a kívánság, hogy kedvére nézegethesse és hogy hozzáérhessen. Nem vonta ele vágytól semmi, sem a csődbe jutott házasság, sem a szegénység, sem pedig a tengerni nehézség, melyel a lánya meg a fia nevelése járt, akikről az orvos egy ízben azt mondta, kegyetlen őszinteséggel, mit akar, asszonyom, ezek egy alkoholista gyermekei. Mindeme viszontagságok közepette időnként felködlött előtte a Buddha sima, megnyugtató, rejtelmes képe. Mit érdekelte Delfint, honnan való, milyen korból származik, ki és miképpen fabrikálta? Úgy gondolt rá, hogy az ember a megnyugvásra gondol, vagy minden dolgok törvényszerű sorsára, meg a boldogságra, mely mindig ismeretlen marad. A vacsora úgy zajlott le, mint a többi. Minden esetre a boros tömlő megfeledkezett a Buddháról. Az asztalt csapkodva panaszkodott a magas húsárakra, a hülye feleségére, az idióta gyerekeire és saját, nyomorúságosan fizetett raktárosi állására. Végezetül földhöz csapta a megürült palackot, fölkelt és áttántorgott a hálószobába, ahol végigvágódott az ágyon, és azon ruhástól el is aludt rögtön. Delfin a gyerekeket a saját szobáikba vezette. A kicsik úgy haladtak el eszméletlen apjuk mellett, hogy még csak egy pillantásra sem méltatták. Delfin levetkőztette őket, mert önmaguktól még erre sem voltak képesek, aztán lefektette, megcsókolta őket, és futólag odalesve hortyogó férjére a ruhás szekrényhez settenkedett. Most 3 óra hosszat nyugta lesz. Akkor a férje majd fölébred és inni kér, sőt nyilván el is páholja őt, mert ezt az este elmulasztotta megtenni, csak azután alszik el ismét. De addig még van idő. Delfin a konyhába vitte a Buddhát, és egy igen finom vászondarabkával gondosan letörülgette. Majd az asztalra állította, és leült, hogy nézze. Ujját könnyedén és áhítatosan végigjártotta a szobor homlokán, a szép vonású, kékes-fekete szemöldökökön, a gömbölyded orcán és a megfejthetetlen mosolyra vont szájon. Kedvtelve mustrágatta az áldásra emelt félkezet, meg a másikat, amely a bal láb fején nyugodott. Továbbá a lótuszülésben ábrázolt alak fölhúzott lábait és a fafaragásokat, melyek a mellkasát díszítették. Aztán a fülek furcsa, hosszú karéját vette szemügyre, majd az istenség leeresztett szemhéját, és alatta a félig gyöngét, félig gunyoros tekintetet, végül újra és megint azt a lenyűgöző mosolyt. Ebben a pillanatban robbant föl a szomszédos lőporgyár. A pokoli dörejben az egész világ bukfencet látszott vetni delfin szem előtt. A fiatalasszony ösztönösen felkapta a buthát, és veszettül kalimpáló szívére szorította. Valami roppant lehellett félét érzett, azzal elájult. Amikor újra kinyitotta a szemét, először semmit nem értett az egészből. A félhomályban kiáltozást hallott. Egy halom törmeléken feküdt, még mindig a szívére szorítva a buthát. Körös körül minden romokban hevert, s a szaporodó tűzvészek fokozódó fénybe vonták az omladékot. Delfi már látott olyan fényképeket, melyek földrengés sújtotta vidékeket ábrázoltak. Ez a mostani látvány pontosan ilyen volt. Delfin föltápászkodott, és megpillantott maga mögött egy tetőfötte kőrakást, ahonnan lángok csaptak ki, és növekedtek nagy sebességgel. Világuknál a butha arca véresnek tetszett. Delfin senkit nem látott maga körül. Messze-messze emberek lótottak, futottak. Delfin különös nyugalommal gondolt arra, hogy férje és gyermekei ott fekszenek a romhalmaz alatt, föltehetően holtan, és hogy a tűz hamarosan még a tetemüket is el fogja emészteni. Már csak ők ketten léteztek, ő és a butha. Valaki feléje rohant, egy tűzoltó. Ne maradjon itt, liegte, veszélyes! A gyerekeim, motyogta Delfin. A tűzoltó egyetlen pillantással fölmérte az égő törmelékhalmazt, és lehajtotta a fejét. Arca fekete volt, helyenként meg is égett. Karjánál fogva megragadta Delfint, és elvonszolta a fiatalasszony erőtlen vonakodása ellenére. Egy távolabb fekvő kőhalmazhoz vezette, és meghagyta neki, hogy maradjon ott. A mentők hamarosan itt lesznek, tette hozzá. Delfin azonban nem volt egyedül. Ott volt karjának hajlatában a butha. Még ott, a sötétben üldögélve is, Emennek láthatatlan mosolyát becézgette, mint egy. A megnyugvás, melyről mindig álmodozott, most a katasztrófa ölén terítette leplét rá, s ő hagyta, hogy így legyen. Végre már odáig jutott, hogy megsejtette, mi a boldogság, amikor az a bomba is fölrobbant, melyet annak idején még az öreg úr rejtett el a buthában.